Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztusról. Ámen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 66. Zsoltár első verszakát. A 66. Zsoltár első verszaka így kezdődik: örvendj egész föld az Istennek. Kedves testvéreim, helyünket elfoglalva magasztaljuk tovább Istenünket a 641. énekünkkel, amit a barna színű énekeskönyvben találunk meg. A 641. dicséretünk így kezdődik: Jézus, téged kereslek, békességre vágyva. fennállva fohászkodjunk. A mi segítségünk jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz és élő Isten. Ámen. Kedves testvéreim, Isten igéjét olvasom közöttetek, Mózes első könyvéből, annak is a harmadik fejezetéből. A gyülekezet ülve hallgassa végig ezt a hosszabb igeszakaszt. Tehát Mózes első könyvének harmadik fejezetéből így szól hozzánk ma Isten igéje. A kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei állatnál, amelyet az Úristen alkotott. Ezt kérdezte az asszonytól. Csak ugyan azt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek? Az asszony így felelt a kígyónak. A kert fáinak gyümölcséből ehetünk, csak annak a fának a gyümölcséről, amely a kert közepén van, mondta Isten, nem ehettek abból, ne is érintsétek, mert meghaltok. De a kígyó ezt mondta az asszonynak. Dehogy haltok meg, hanem jól tudja Isten, hogyha esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten. Tudni fogjátok, mi a jó, és mi a rossz. Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, mert csábítja a szemet, meg kívánatos is az a fa, mert okossá tesz. Szakított a gyümölcséből, evett, majd adott a vele levő férjének is, és ő is evett. Ekkor megnyílt mindkettőjük szeme, és észrevették, hogy mezítelenek. Ezért fügefa leveleket fűztek össze, és ágyék kötőt készítettek maguknak. Amikor azonban meghallották az Úristen hangját, amint szellős alkonyatkor járt-kelt a kertben, elrejtőzött az ember és a felesége az Úristen elől a kert fái között. De az Úristen kiáltott az embernek, és ezt kérdezte, hol vagy? Az ember így felelt. Meghallottam hangodat a kertben, és megijedtem, mert mezítelen vagyok. Ezért rejtőztem el. Az Isten erre azt kérdezte, ki mondta neked, hogy mezítelen vagy? Talán arról a fáról ettél, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél? Az ember így felelt. Az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem a fáról, és így ettem. Akkor az Úristen ezt kérdezte az asszonytól. Mit tettél? Az asszony így felelt. A kígyó szedett rá, azért ettem. Akkor ezt mondta az Úristen a kígyónak. Mivel ezt tetted, átkozott légy minden állat és minden mezei vad közt. Hasadon járj és port egyél egész életedben. Ellenségeskedést támasztok közted és az asszony közt, a te utódod és az ő utódja közt. Ő a fejedet tapossa, te pedig a sarkát mardosod. Az asszonynak ezt mondta, igen, megnövelem terhességet, fájdalmát, fájdalommal szülött gyermeked, mégis vágyakozol férjed után, ő pedig uralkodni fog rajtad. Az embernek pedig ezt mondta, mivel hallgattál feleséged szavára, és ettél arról a fáról, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél, legyen a föld átkozott miattad. Fáradtsággal élj belőle egész életedben. Tövist és bogáncsot hajt neked, és a mező növényét eszed. Arcod verejtékével eszed a kenyeredet, míg visszatérsz a földbe, mert abból vétettél. Bizony, por vagy, és vissza fogsz térni a porba. Az ember Évának nevezte el a feleségét, mert ő lett az anyja minden élőnek. Az Úristen pedig bőrruhát készített az embernek és feleségének, és felöltöztette őket. Azután ezt mondta az Úristen, íme az ember olyanná lett, mint mi közülünk egy. Tudja, mi a jó, és mi a rossz. Most azért, hogy ne nyújthassa ki kezét, és ne szakítson az élet fájáról is, hogy egyék és örökké éljen, kiűzte az Úristen az Éden kertjéből, hogy művelje a földet, amelyből vétetett, és miután kiűzte az embert, odaállította az Éden kertje elé a kerúbokat és a villogó lángpallost, hogy őrizzék az élet fájához vezető utat. Ámen. Isten tegye áldotta az ő igéjét, hogy Krisztus beszéde lakozzék bennünk, és sok gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére, amelyek meg is maradnak. Ámen. Gyertek testvéreim, és fennállva imádkozzunk. Válaszoljunk Isten igéjére. Mennyei édesatyánk, nehéz ezeket a szavakat hallani, nehéz a bűneset történetével találkozni, de köszönjük neked, hogy tükröt tart elénk a te igéd, és köszönjük neked azt, hogy megállhatunk a te színed előtt, hogy összegyűjtöttél bennünket. Köszönjük neked, hogy gondot viselsz ránk is. Köszönjük neked azt is, hogy a mi lelkünkről és a testünkről egyaránt gondoskodsz. Így könyörgünk, Urunk, hogy vizsgáld meg a mi szívünket, vizsgáld meg, hogy van a veled való kapcsolatunk, vajon mi hogyan vagyunk most itt előtted. Drága Urunk, te látod ezt a legjobban. Te látod, hogy mikor kerestünk téged utoljára, hogy a szívünkben valóban hozzád esedezünk-e. Te látod, Urunk, hogy a családunkkal milyen a kapcsolatunk. Te látod, hogy a környezetünkkel, a gyülekezetünkkel, embertársainkkal hogyan bántunk az elmúlt időszakban. Drága Urunk, azért jöttünk ide, hogy megújíts bennünket, hogy megtisztíts minden bűntől. Köszönjük, Urunk, hogy a te irgalmad és a te szereteted olyan hatalmas és olyan végtelen, hogy még mindig magadhoz fogadsz bennünket. Így kérjük, Urunk, a te szent lelkedet, hogy te járjád bennünket, te tisztíts meg bennünket, mint ahogyan ez a templom is most belülről megújulhat. Kérünk, hogy a mi szívünk belsejét is ugyanígy tisztítsd meg, hogy ne dohos legyen, hogy ne régi és poros legyen, hanem a te lelked megújíthassa azt is, te adj nekünk növekedést a hitünkben. Így könyörgünk, legyél itt közöttünk, szólj hozzánk az igéd által. Ámen. Kedves testvéreim, igehirdetésre készülve, fennállva énekeljük a 372. dicséret első versszakát. A 372. dicséret első versszaka így kezdődik: könyörögjünk az Istennek szent lelkének. Kedves testvéreim, Isten igéjét olvasom közöttetek, a már felolvasott igeszakaszból egy részletet, tehát Mózes első könyvének 3. fejezetéből, a 8. verstől a 15. versig így szól hozzánk Isten igéje. Amikor azonban meghallották az Úristen hangját, amint szellős alkonyatkor járt kert a kertben, Elrejtőzött az ember és a felesége az Úristen elől a kert fái között. De az Úristen kiáltott az embernek, és ezt kérdezte: hol vagy? Az ember így felelt: meghallottam hangodat a kertben, és megijedtem, mert mezítelen vagyok, ezért rejtőztem el. Az Isten erre azt kérdezte: ki mondta meg neked, hogy mezítelen vagy? Talán arról a fáról ettél, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél? Az ember így felelt: az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem a fáról, és így ettem. Akkor az Úristen ezt kérdezte az asszonytól: mit tettél? Az asszony így felelt: a kígyó szedett rá, ezért ettem. Akkor azt mondta az Úristen a kígyónak: mivel ezt tetted, átkozott légy minden állat és minden mezei vad közt, hasadon járj és port egyél egész életedben. Ellenségeskedést támasztok közted és az asszony közt, a te utódod és az ő utódja közt. Ő a fejedet tapossa, te pedig a sarkát mardosod. Ámen. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvéreim, Mózes első könyvének a lapjait olvashattuk, a harmadik fejezetet. És Mózes első könyvének az első oldalain az őstörténet tárul elénk, ezt így nevezzük összefoglalóan. Ez az őstörténet az emberiséget érintő alapvető kérdésekről szólnak. Később majd részletesebben is szólok erről, hogy mik ezek a kérdések. A mai napon pedig egy kényesebb téma került elénk. A harmadik fejezetben a bűneset történetét olvashattuk. Tehát a bűn kérdése került elénk a mai napon. Talán ez az egyik legismertebb szakasz a Bibliában is. Rengeteg képzőművészeti alkotás vagy irodalmi mű született erről a történetről. Mindannyian hallottunk vagy tanultunk Ádámról és Éváról, valamint a kísértő kígyóról. Viszont rengeteg félreértésre adhat okot ez a szakasz, hogyha nem a megfelelő módon közelítünk hozzá, hogyha nem alázatos szívvel próbáljuk meg megérteni, hogy mi az, ami ránk is vonatkozik ebből a történetből. De mielőtt elkezdenénk boncolgatni ezt a történetet, nézzük meg, hogy mi a közös mondani valója Mózes első könyvének, a történeteinek az első lapokon, tehát az őstörténetnek mi a közös mondani valója? Milyen témákkal találkozunk ebben a könyvben? Már a legelején ennek a könyvnek azzal találkozunk, hogy ki maga Isten? Ő az, aki teremtette ezt a világot, és ő az, aki elrendezte ezt az egész világ mindenséget. Tehát találkozunk azzal, ki az Isten? De találkozunk azzal a kérdéssel is, hogy ki az ember, és mi az a világ, ami körülveszi, mi a feladata a Földön. És arra is választ találunk, hogy miért van gonoszság a Földön, a világban. Viszont Isten azt is megmutatja nekünk, hogy mi a megoldás. Mi a megoldás erre a gonoszságra. Miért így működik a világ. Az őstörténet egy kiforrott hitvallás. Kiforrott hitvallás arról, hogy Isten hogyan cselekszik ebben a helyzetben, hogyan munkálkodik az életünkben. Tehát ezeket a történeteket, az őstörténetet úgy kell értenünk, amik egyszer és mindenkorra és mindig megtörténnek. Tehát megtörténtek egyszer Ádámmal és Évával, de nem csak velük, hanem ha a saját életünket vizsgáljuk, nagyon jól tudjuk, hogy a mi életünkre is ugyanúgy jellemző. Velünk is ugyanúgy megtörténik. Egyszer és mindenkorra, és mindig történik az életünkben. Ez lesz a megértés kulcsa ennek a történetnek. Szóval a bűnesetet így tudjuk megérteni, hogyha nem csak azt látjuk, hogy ez valamikor megtörtént, hanem ha látjuk a saját életünkben is, hogy hányszor és hányszor történik meg ez. Talán napról napra is. Viszont sokszor nagyon fájdalmas belepillantani ebbe a tükörbe, az Isten igéjébe, mert az őstörténet egyszerre az egész emberiség önismeretének a története is. Tehát valami olyat mond el, ami mindannyiunkra jellemző, ami ott van a szívünkben, ami érint mindannyiunkat. Tehát ezen a mai istentiszteleten bátorsággal kezdjük el ezt az önismereti utat, hogy az Isten igéje valóban leleplezzen önmagunk előtt, és leleplezzen önmaga előtt is, hogy tisztán lássuk a saját életünket. De Isten azért kéri ezt, és azért várja ezt tőlünk, hogy megnyissuk a szívünket előtte, hogy tudjon gyógyulni a vele való kapcsolatunk. És ezáltal az emberekkel és az önmagunkkal való kapcsolatunk is gyógyulni tudjon. Amikor a bűnesetről hallunk, akkor különböző reakcióink lehetnek. Többféle megoldást próbál az ember, próbálunk mi is tenni, hogy ebből az állapotból valahogyan kikerüljünk. De ezek tévútnak bizonyulnak. Ma arról lesz szó, hogy maga Isten, ő az, aki megoldást készített erre a bűnre. Isten készített tökéletes megoldást a bűneinkre. De mi a bűn? Mi az, amire Isten megoldást készített? Talán ez az a szó, ami nagyon nehezen érint bennünket, talán rosszul is érezzük magunkat, hogyha halljuk. Aki nem ismeri Isten igéjét, annak nagyon fenyegető lehet ez a szó. Mert ugye a hétköznapokban, hogyha jogi értelemben vesszük, akkor elég nagy következménye van annak, hogyha valaki azt mondja ránk, hogy bűnt követtünk el. Mert akkor annak van bizonyítéka, annak van következménye. Azt valahogyan rendezni kell. A bibliai szóhasználatban igazán gazdag a jelentése ennek a szónak, hogy bűn. Az Ószövetség és az Újszövetség is többféle szót használ rá. Most csak néhányat felsorolok, nem a teljes felsorolás, de néhányat elmondok, ami szintén a bűnre egy szót jelent. Például a parancs vagy a szabálynak a megszegése. Vagy ha valaki szándékosan bánt vagy hátráltat mást. De bűnként értelmezi azt is a Biblia, amikor valaki a helyes iránytól eltér, vagy lázad. És ez mindig az Istennel való kapcsolatban jelenik meg. Úgy szoktuk összefoglalni, hogy szóban, tettben, gondolatban is, mulasztásban is követhetünk el bűnöket. De akármilyen formája is legyen ennek a bűnnek, a gyökere az mindig ugyanaz. Minden esetben az Isten felé való bizalmatlanság ebből ered. Minden esetben bizalmatlanság és az engedetlenségnek a következménye a bűn. Ahhoz tudnám ezt hasonlítani, mint amikor valakinek kificamodik a bokája. Akkor van jó helyen, hogy az ízület, hogyha a helyén van. És az Istennel való kapcsolatunk is ugyanígy van. Hogyha a helyünkön vagyunk, akkor tudunk Istennel szorosan bizalmi kapcsolatban lenni. Viszont a bűn az olyan, mintha kificamodna a helyéről. Valahogyan irányt téveszt, nem a helyén van. Ezt jelenti a bűn. Az Édenkertben az Úristen egy dolgot kért az embertől, ám a bizalmatlanság megjelent a szívében. A kígyónak a hazug kérdésére elkezdett gondolkodni, elkezdte mélyebbre engedni ezt a bizalmatlanságot. És ez a kígyó ebben a történetben, maga a sátán, ahogyan az Új Szövetség segít nekünk ezt értelmezni. Ő az, aki a hazugság atya, ő az, aki a bizalmatlanságnak a magvát elveti a szívünkben. De jól látjuk azt is, hogy az ember az, aki nevelgeti továbbra ezt a magot. Ő az, aki dédelgeti a szívében ezt a gonoszságot. Aki engedi, hogy ez a kérdés, ez mélyebbre menjen a szívében. Nem ott volt a baj, bár az is baj volt valószínűleg, hogy beszélgetett ezzel a kígyóval Éva, de ott volt a legnagyobb baj, hogy a saját gondolataiba beengedte, Beférkőzött a gondolatába, hogy lehet, hogy Isten nem mond igazat. Bizalmatlanná vált vele szemben. Laza volt a kapcsolata Istennel, és nem pontosan emlékezett arra, hogy mit mondott neki Isten. Rosszul idézi ugye azt, amit korábban mondott neki Isten. Tehát engedi, hogy ez a csalogatás gyökeret verjen a szívében. Később az Új Szövetségben egy ilyen mondatot olvashatunk Jakabnál, hogy mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. Azután a kívánság megfogamva bűnt szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz. Nagyon szépen látjuk ennek az ívét, hogy hogyan lesz egy kérdésből bűn. Hogy a saját szívünknek a kívánsága vonza ezt a gondolatot, és ez megfogamva bűnt szül, tehát formát ölt, cselekedetté válik, gondolattá, szóvá, mulasztássá. És ennek mindig az a következménye, hogy valakinek ártunk vele. Vagy önmagunknak, vagy egy társunknak, vagy az Istennel való kapcsolatunknak. De jól láthatjuk később az Új Szövetségben, hogy Jézus is volt olyan helyzetben, amikor kísértette őt a kísértő, de ő mégis meg tudott állni. És az ő megállásának a kulcsa az volt, hogy pontosan ismerte, hogy mit mondott neki Isten, és szoros kapcsolatban volt vele. Így tudott megállni ebben. De mi közünk nekünk ehhez, kérdezhetjük. És az elején említettem, hogy a bűneset egyszer és mindenkorra, és mindig történik. Vagyis Ádám és Éva óta minden ember életében megtörténik. Így a miénkben is. Sokféleképpen vagyunk Isten felé bizalmatlanok. És most nézzük meg, hogy milyen emberi megoldásokat készítünk, milyen emberi megoldásaink vannak arra, hogy ne legyünk bűnösök. Vagyis pontosabban arra, hogy ne érezzük magunkat bűnösnek. Többféle megoldási kísérletet tár elénk ez az ige. Az első ezek közül, az első emberi megoldás a menekülés. Azt hallhattuk, hogy Ádám és Éva legelső tettét a szégyen és a félelem uralta. Menekültek Isten elől. Azt gondolták, hogy majd bujkálva, majd meglapulva, Isten nem fogja őket látni. Szerintem nagyon jellegzetes ez a cselekedet, ahogyan az ember ráismer egy bűnére, és egyenesen elmenekül az Isten elől, vagy attól a gondolattól is menekül, hogy ő bűnös lenne. Mennyien menekülnek a templom közeléből is, vagy menekülnek a hívő ismerőseik elől, de mennyien menekülnek a munkába, a saját gondolataikba, vagy bárhova máshova, csak hogy megnyugtathassuk önmagunkat, hogy nincs semmi gond. Ha én nem látom Istent, akkor ő sem lát engem. Ahogyan a kertben búvóhelyként tudott szolgálni egy-egy nagyobb fa, úgy keresünk mi is sokszor búvóhelyeket, remélve, hogy nem találkozunk Istennel, hogy nem kell előtte megállnunk úgy, ahogyan vagyunk. Nagyon éles és nagyon határozott kérdést tesz fel mindannyiunknak az ige ezzel. Azt kérdezi Isten, hogy rejtőzködünk-e előle. Most, akik itt vagyunk mindannyian, rejtőzködünk-e Isten elől. A következő ilyen emberi megoldás a menekülés után, a tagadás és hárítás. Ezt látjuk Ádám és Éva cselekedeteiben is. Ha már Isten valahogy megtalált és szóba akar állni, akkor a válaszom az, hogy nem én voltam, hanem ő. Isten viszont nagyon jól látja a rejtőzködőket, és megszólít, és magához hív, és megkérdezi, hogy hol vagy. Csak nem megtetted azt, amire azt mondtam, hogy ne, ami árt neked. Az első reakciója Ádámnak, az emberiség képviselőjének, annak az embernek, akit Isten annyira szeretett, az első teremtményének, akinek társat is teremtett, és belehelyezte ebbe a tökéletes világba, azt mondja, hogy az asszony vett rá. Tovább dobja a labdát, hogy nem ő volt. Viszont az asszony sem különb. Ő azt mondja, hogy a kígyó szedett rá. Tehát mindketten tettes társak voltak ebben az esetben, és mindkettő valaki másra hárította a felelősséget. Úgy gondolták, hogy akkor Isten majd máson kéri számon. Vajon keresünk-e kifogásokat, hogy miért vagyunk szeretetlenek mással? Milyen sokan azért nem tudnak megbocsátani másnak, mert arra hivatkoznak, hogy ő kezdte. De hát ő bántott meg, ő tette ezt vagy azt. És Isten nem csak arra kérdez rá, hogy rejtőzködünk-e, hanem arra is rákérdez most, hogy kit hibáztatunk a bűneinkért. Kit hibáztatunk, kire hárítjuk a bűnünket. A harmadik tévút pedig, ami ilyen emberi megoldásnak bizonyul, az nem konkrétan ebben az ige szakaszban van leírva, hanem úgy általánosságban a Biblia beszél róla. Ez pedig az, amikor valaki kompenzál, vagyis amikor próbálja helyrehozni önmaga a saját bűneit, azzal, hogy jó emberré akar válni. Mint hogyha kioltaná egymást a jó és a rossz tett, de nem így van. Például, hogyha valaki egy boltból lop valamit, de hazafelé tartva mondjuk segít egy sebesültnek, akkor ha megtalálja a rendőr, akkor nem azt fogja kérdezni tőle, hogy segítette valakinek, hogy hogyan oldotta meg önmaga ezt a helyzetet, hanem azt fogja mondani, hogy ezt is ezt tette, és ennek ez a következménye. Tehát minden esetben van valamilyen következménye a bűnnek. Jó cselekedetekkel nem nyerhetjük meg Istent, nem töröljük el a saját bűneinket. A bűneset utáni történetekben később a kultusz ezért alakul ki, hogy a kedves áldozatokkal próbálják Istent megnyerni, próbálják kiengesztelni. Mint ahogyan később a következő fejezetekben is olvashatjuk, ahogyan Káin és Ábel is áldozatokat mutatott be az Úrnak. Viszont ez nem törli el az ő bűneiket, nem törli el azt, hogy mi van az ő szívükben igazán is. Jól látjuk, hogy az irítségnek a bűne ütötte fel a fejét Káin életében, és meg is ölte a testvérét. Tehát nem az áldozat volt az, ami ezt eltörölte, hanem azt tudta volna Káin és Ábel esetében ezt az irítséget eltörölni, hogyha egyből Istenhez szalad vele. Hogyha egyből azt mondja, elétárja, hogy mi van az ő szívében, ha ő bocsánatot kért volna. De nem ez volt, hanem gyűjtötte magában. És mint ahogyan olvastam korábban is, hogy ez a bűn, ez halált nemz végül. Azt látjuk tehát, hogy az ember önmagától képtelen helyrehozni ezt a kapcsolatot Istennel, képtelen ezt a kificamodást meggyógyítani. De akkor mi lehet a megoldás? És Mózes első könyvének harmadik fejezetében, amit felolvastam, nem csak ezekkel a gondolatokkal találkozunk, hanem a megoldással is. Isten egy reményteli ígéretet tesz, és úgy is szokták ezt nevezni, ezt az ígéretét Istennek, hogy protoevangélium, ami annyit jelent, hogy az első evangélium. Tehát az egész Bibliában itt először ígéri meg Isten, hogy lesz valaki, aki majd diadalmaskodik az ősi kígyó felett, a kísértő felett. A Mózes első könyvének harmadik fejezetében, a 15. versben ezt mondja Isten. Akkor ezt mondta az Úristen a kígyónak. Mivel ezt tetted, átkozott légy minden jószág és minden vadállat között. Hasadon járj és port egyél egész életedben. Ellenségeskedést támasztok közted és az asszony között, a te utódod és az ő utódja között. Ő a fejedet tapossa, te pedig a sarkát mardosod. Így tehát konkrétan nem a kígyóra kell gondolnunk, hanem hanem magára a kísértőre. Jelenése könyvében azt írja az ige, a hatalmas sárkány, az ősi kígyó, akit ördögnek és sátánnak hívnak, aki megtéveszti az egész föld kerekséget. Tehát olyan alattomos, mint egy kígyó, aki a fejét felemelve hirtelen és pontosan támad. Isten viszont megátkozza, és azt mondja, hasadon járj, és port egyél egész életedben. Tehát ez magára a gonoszra vonatkozik. Azt jelenti, hogy legyen mindig legyőzött állapotban. Ne tudja támadásra emelni a fejét. Jól tudjuk, hogyha egy kígyónak rátaposnak a fejére, akkor ez mindig a porban van. Mindig erőtlen, mindig halott. Nem tud támadni már többet. Isten pedig megígéri azt a sebzett győztest, aki az asszonynak az utódja. Jól tudjuk, hogy Jézus Krisztus az, aki majd megsebesül, de ő az, aki végleg rátapos a kígyó fejére. Ő az, aki engedte, hogy ennek a kígyónak a méregfoga belémarjon, és ezzel odaadta az ő életét, hogy bennünket ne érhessen ez a halálos marás. Isten így rendezte el a megoldást, ez a megoldás a mi életünkre is, hogy elküldte az ő fiát, Jézus Krisztust, aki elszenvedte ezt a legnagyobb harcot, aki ezt a marást elszenvedte, és így győzedelmeskedett a kígyó felett. Megsebezte bár, de ő az, aki győzött. És a mi életünkben is ő az, aki győztes lehet minden kísértésünk, minden próbánk között. Ő az, akire egyedül számíthatunk, ő az, akire szükségünk van igazán. Isten szeret, és az egyetlen dolgod az, hogy őszinte kapcsolatban legyél vele. Mert Isten az, aki úgy is ismer téged. Nagyon jól látja, hogy milyen menekülési útvonalaid vannak előle. Nagyon jól látja, hogy kire hárítod a bűneidet. Nagyon jól látja, hogy mivel próbálod őt megnyerni. Nagyon jól látja azt, hogy mi az, amiből már kihozott eddig. Nagyon jól látja, hogy te vagy a megváltott gyermeke. És Isten kész megbocsátani, és kész gyógyulást adni, magához ölelni. És egy nagyon szép ígéret is van abban, hogy Jézus az, aki elszenvedi ezt a marást, ami a halálát okozza, mert így már jól tudhatjuk, hogy bennünket már nem érhet ez a halálos marás. Valóban még kísértések érhetnek, de hogyha Jézus Krisztusban vagyunk, akkor biztosak lehetünk benne, hogy ő a mi gyógyítunk, ő a mi győztes királyunk, aki nem engedi, hogy mi legyőzöttek legyünk az életünkben. Jézus Krisztus tehát a sebzett győztes, aki már győzött a kígyó felett, és aki a mi életünknek a győztes királya is lehet. Hiszed-e ezt? Ámen. Kedves testvéreim, Isten igére válaszol a fennállva, énekeljük a 308. dicséretünk második verszakát. A 308. dicséret második verszaka éppen erről szól, amiről hallhattunk. Így kezdődik, megmondottad volt még kezdetben.
Thank you.
Foglaljuk el a helyünket, és imádkozzunk. Kegyelmes Urunk és Istenünk, köszönjük neked a te igédet, köszönjük, hogy valóban szeretnél bennünket visszahelyezni a veled való tökéletes kapcsolatba. Urunk, annyira vágyunk veled lenni, vágyjuk azt, hogy bizalmi kapcsolatban mindent eléd öntsünk ki. Drága Urunk, köszönjük neked, hogy megoldást készítettél arra, hogy ne a bűneinkben vergődjünk, ne megrekedjünk ezekben, hanem hogy tovább lépjünk, hogy elengedjük. Köszönjük neked, Jézus Krisztus, hogy megvallhatjuk előtted őszintén a mi vétkeinket, amit gondolatban, szóban, cselekedetben és mulasztásban elkövettünk. Drága Urunk, köszönjük neked azt, hogy az életedet adtad azért, hogy ne nekünk kelljen ezt a büntetést elszenvedni, hanem valóban elhoztad az örök életnek a lehetőségét, amivel már itt a földön élhetünk. Köszönjük neked, Jézus Krisztus, hogy eljöttél erre a földre, és megmutattad, hogy milyen a veled való kapcsolat, hogy milyen, amikor az atyával egyek vagytok, milyen az, amikor valóban minden szavának hiszel. Ezért könyörgünk, Urunk, formálj bennünket, tisztíts meg is, add meg nekünk, hogy mi is ilyen bizalmi kapcsolatban lehessünk, akkor is, amikor betegségek érnek, vagy akkor, amikor a munkahelyünk megszűnik, vagy amikor napról napra élünk. Drága Urunk, te látod, hogy milyen élethelyzetben vagyunk most. Miért van most szükségünk arra, hogy halljuk a te igédet? És köszönjük neked azt, hogy hozzád mindig fordulhatunk, mert te vagy a győztes az életünkben. És mellette az életünknek a nehézségei eltörpülnek. Köszönjük, hogy ilyen hatalmas Úr vagy az életünkben. Szeretnénk, Urunk, hogyha te valóban jelen lennél a mi életünkben, a családunk életében, az egész gyülekezetünkben, az egész településen. Drága Urunk, azért könyörgünk, hogy amikor mi menekülnénk előled, gyere utánunk, ne hagyd, hogy elrejtőzzünk. Továbbra is szólongass bennünket, és azokat az embereket, akik emiatt szakadtak el, akár a gyülekezettől, vagy családtagjaiktól, de leginkább tőled. Drága Urunk, ne hagyd, hogy meneküljünk előled, hanem te gyere elénk. És könyörgünk azért is, Urunk, hogy bocsásd meg, amikor másra hárítjuk a bűneinknek az okát. Kérünk, hogy bocsásd meg, amikor a körülményeket okoljuk, vagy amikor más embereket okolunk, vagy akár téged. Kérünk, hogy vizsgáld meg a mi szívünket, és mutasd meg, hogy mi az út, hol tehetjük le a mi vétkeinket. Köszönjük, hogy erre rávilágítottál a mai napon is, de kérünk, hogy juttasd eszünkbe a hétköznapokban. Köszönjük neked ezt, Urunk, és könyörgünk még a beteg testvéreinkért, azokért, akiknek ez valóban most egy nagy kísértés, akik közben szenvednek, testi fájdalmaik vannak, aggódnak a jövőjük miatt, a felépülésük miatt. Drága Urunk, kérünk, hogy legyél ott mellettük, hogy ne engedjenek ezeknek a kísértő kérdéseknek, hanem valóban rá tudják bízni az életüket. És könyörgünk a gyászolókért, Urunk. Köszönjük, hogy te vigasztalóként jöttél közénk, ahogyan énekeltük is. Drága Urunk, kérünk azért, hogy ezt ne csak a fejünkkel, az eszünkkel tudjuk, hanem a szívünkkel is érezhessük azt, hogy te jelen vagy a legnagyobb nehézségekben, akkor, amikor kilátástalannak tűnik minden. Köszönjük neked, Urunk, hogy eléd hozhatjuk mindezt is. Hálásak vagyunk, hogy megtartasz bennünket napról napra, és hogy megoldást jelentesz az életünknek a nehézségeire, így a bűneinkre is. Drága Urunk, így szeretnénk itthagyni előtted mindazt, ami most terhel bennünket. Kérünk, hogy üdítsd fel a mi szívünket, Kérünk azért, hogy ezt az evangéliumot, amit már itt elrejtettél, Mózes első könyvének elején, ez valóban hadd legyen örömhír számunkra, hogy te vagy az, aki győzöl a kísértő felett. Így legyen ez a hétköznapokban is, amikor nehéz megállnunk. Ámen. Most pedig csendes percben Isten elé vihetjük minden kérdésünket, gondolatunkat. Köszönjük neked, Urunk, azt, hogy a csendességünkben is te jelen vagy, és meghallgatod azokat az imádságokat, amiket ebben a csendben most eléd tártunk. Kedves testvéreim, most akkor mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot fennállva. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Kedves testvéreim, helyünket elfoglalva, hallgassuk meg a hirdetéseket. Először is az alkalmainkat hirdetem. Az Isten tiszteletek után szokott módon ifjúsági imaközösség lesz. Ma délután 4 órakor házaspári kör összejövetelét tartjuk a gyülekezeti házba. Szeretettel várjuk erre a házaspárokat. Kedden 8:45-kor imaórát tartunk, és 9 órától pedig gyülekezeti bibliaórát. Csütörtökön délután 4 órától a Máltai otthonban lesz Isten tisztelet, imádkozhatunk ezért az alkalomért is. Csütörtökön este pedig 6 órakor bibliaórát tartunk, ezen a bibliaórán a Timóteushoz írt 2. levelet folytatjuk tovább. Csütörtök este 7 órakor pedig kóruspróba lesz. Hirdetem még azt, hogy ezen a pénteken 9:30-tól babamama kört is fogunk tartani. Szintén pénteken este 6 órakor lesz 2 alkalom is a gyülekezetben. A fiataloknak lesz ifjúsági bibliaóra, valamint ugyanúgy 6 órakor a keresztkérdés sorozatnak az első része lesz, ugye előző héten volt, vagy ezen a héten volt pénteken a bemutató alkalom, de következő alkalommal 6 órakor szintén keresztkérések, amire még lehet jelentkezni, mert ugye ez lesz az első alkalom, még így senki nem marad le, aki szeretne jönni. Hirdetem továbbá azt is, hogy jövő vasárnap úrvacsora osztás lesz, így készülhetünk szívünkben, hogy valóban Istennel tudjunk majd találkozni ezen az alkalmon is. Hirdetem továbbá azt is, hogy az elmúlt héten meghalt Polgár Istvánné Cigány Etelka, 79 éves gyülekezeti tagunk, akit elég sokan ismernek ebben a gyülekezetben. Az ő temetése csütörtökön délután 3 órától lesz. A gyászolóknak Isten vigasztalását kívánjuk. Hirdettem továbbá azt is, hogy az előző vasárnapon a persely pénz 176 230 forint volt, a templom tetőre pedig 100 ezer forint adomány érkezett. Isten áldja meg az adakozó szívüket. Hirdetem továbbá azt is, hogy az iratterjesztés az most nem itt a templomban van, ahogyan ezt megszokhattuk, hanem a gyülekezeti házban elérhető. Ott tudjuk megvásárolni a kiadványokat. És hirdetem továbbá, hogy legyen az Úr a gyülekezetnek az őriző pásztora. Most pedig a záró éneket énekeljük, amely a 682. énekünk a barna színű énekeskönyvből. A 682. dicséret így kezdődik: Jézusról csak róla mondok éneket. Fennállva fogadjuk Isten áldását. Áldott az Isten és a mi Urunk, Jézus Krisztusnak Atya, aki az ő nagy irgalmassága szerint újonnan szült minket élő reménységre, Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van fenntartva számunkra. Ámen.